Gábos Zoltán a fizika tudományának egy olyan személyisége volt, aki tulajdonképpen szinte egy évszázadot élt, 94 esztendőt élt, és Kolozsvárnak, de nem csak Kolozsvárnak volt a jeles tudósa. Most 100 éves születésnapját ünnepelnénk, ha köztünk lenne, így csak emlékezünk rá. De azt hiszem, hogy most egy olyan lépés történt az ő méltó helyre való elhelyezésének, amely meg kellett történjen a 100. születésnapján, hiszen mellszobrát is felavatták, egy terem fogja viselni a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem épületében az ő nevét, és valószínűleg, hogy az ő tudományos hagyatéka is ismét felszínre fog kerülni. Ezen az emlékkonferencián, amely az ő emlékét szolgálta, Nagy László mutatta be a jeles tudós személyiségét, és itt tudományos és emberi vonatkozások összefonódtak. Mindig nagyon érdekes az, amikor egy tudósnak nem csak a szigorúan vett tudományos hagyatékát elemezzük, hanem azt, hogy milyen ember rejtőzik e mögött, a hagyaték mögött. És itt általában nagyon pozitív emberi vonások kerültek felszínre egy nagyon bonyolult korszak keretei között. Miért fontos számunkra a Gábos Zoltán személyisége, azon túlmenően, hogy a fizika kiemelkedő tudósa volt?
Gábos Zoltán tényleg az a tudós, akit egyértelműen mindenki tisztelt. Egyrészt azért, mert nagyon igényes volt, és elsősorban önmagával szemben volt igényes, és a tudományban nagyon nagyot alkotott. Nagyon pontos és precíz megfogalmazásai voltak, a tanítványa egyszerűen rajongtak érte, és egy olyan egyetemen, ahol sokszor előfordultak az oktatók között különböző torzsalkodások, őt mégis mindenki abszolút tisztelte és szerette. Tehát soha senkivel nem veszekedett, és nagyon jól tudta ezeket az ellentéteket elsimítani. Úgy, ahogy az előadásomban is említettem, 10 évig dékán volt, és ez volt a fizika karnak az egyik legnyugodtabb periódusa, mert meg tudta védeni a fizika kart különböző ilyen negatív befolyásoktól, behatásoktól.
Tehát amikor lehetett építkezett, amikor pedig nem lehetett építkezni, akkor megpróbálta a bomlasztó szándékokat ellensúlyozni, gondolom.
Így van, tehát tényleg emberileg egy csodálatos ember volt, és főleg az, hogy tudósként mit tett le az asztalra, az csodálatos volt. Elsősorban azért, mert egy olyan korszakban dolgozott nagyrészt, amikor nagyon keveset lehetett publikálni, a világgal való kapcsolat az sokkal gyengébb volt, tiltották, és neki olyan eredményei voltak, amelyeket, hogyha ma olvassuk, akkor tényleg világhírű tudós lehetett volna, hogyha nem a kommunista rendszerben alkott.
Ennek ellenére munkásságának vannak-e olyan eredményei, amelyek világ viszonylatban és a legmagasabb színvonalal való összehasonlításban is megállják a helyüket, amelyekvel lehet majd utalni ma vagy a jövőben is, mint olyat, ami felhasználható, sőt azóta sem léptek túl rajta?
Így van, sikerült néhány cikket külföldön is közölnie nagy nehezen, és ezeknek óriási visszhangja volt, tehát az általános relativitás elmélet keretén belül olyan eredményei voltak, amelyekre tényleg a világtudósai már az 1960-as években felfigyeltek, és csak most a 2000-es években igazolták kísérletileg is, hogy az eredményei helyesek voltak.
És ezentúl a második emeleten, ahol a fizika regnál, itt a főépületben, a Farkas utcában, az egyetemen van egy mellszobra, meg egy róla elnevezett, egy Gábos Zoltánon elnevezett tanterem is. Hát gondolom, hogy a tanterem az önmagában fogja szolgálni a rávaló emlékezést, maga a szobor is. De hát ezeknek a szobornak például van egy története. Kinek a kezdeményezésére született, és kinek az alkotása?
A szobrot azt Gábos Zoltán leánya, Gábos Judit rendelte meg, ő készítette, és tulajdonképpen ő adományozta a fizika karnak ezt a szobrot.
És maga a tanterem azon túlmenően, hogy a professzor nevét viseli, kap-e valamilyen különleges szerepet, feladatot az egyetem életében?
A tanterem az egy kisebb méretű terem, tehát nem egy nagy amfiteátrum. Ott elsősorban a fizika kar magyar tagozatának vannak előadásai, és azt hiszem, hogy a diákok számára is nagyon fontos lesz, hogy amikor bemennek ebbe a tanterembe, akkor megismerik Gábos Zoltán nevét, annak ellenére, hogy személyesen nem ismerhették, de látni fogják a mellszobrát, látni fogják a tanterem nevét, és akkor meg fogják kérdezni, hogy ki volt ez a Gábos Zoltán, és akkor mi nagyon szívesen elmagyarázzuk majd nekik.
És esetleg akkor megkapják azokat a lehetőségeket is, hogy az ő tudományos munkásságát is megismerik, és beépítsék úgymond, ha nem is a tanterbe, mert azt nem lehet hivatalosan, de mint egy oldalákként az ő tudás halmazukba.
Természetesen ez felhívja a figyelmet Gábor Zoltán csodálatos eredményeire, az általános relativitás elmélet és az elemi rész fizika területén belül, és ez valószínű sok diák emiatt fog elkezdeni ezen tudományágakkal foglalkozni.
A 100 éve született Gábos Zoltán fizika professzor emlékéve tartott konferencia egyik előadója Trócsányi Zoltán volt, aki egy jeles magyarországi szakember, és mielőtt rátérnék a témára, arra kérem, hogy mutatkozzék be a hallgatóknak. Valószínűleg többen ismerik a nevét, de nem mindenki.
Köszönöm szépen, Trócsányi Zoltán vagyok, az ELTE, tehát az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a tanszékvezető egyetemi tanára. Korábban 25 éven keresztül a Debreceni Egyetemen voltam tanszékvezető, illetve intézetigazgató a fizika intézetben, és hát megvan még a debreceni kapcsolatom is. Pénteken általában ott oktatok, a hét többi napján az ELTE-n, tehát hétfőtől csütörtökig. Most kivételesen
pénteken itt van.
Itt vagyok, Kolozsvár.
Tehát a tudós élete ilyen, és annál jobb, minél több felé szórja a tudását. Hát gondolom, hogy a Kolozsvár kapcsolat sem véletlen, habár itt elmondta, hogy tulajdonképpen egy informális kapcsolat, de hát az informális kapcsolat a tudományban nem létezik, mert az informális kapcsolat az csak annyira nincs pecsét hozzá.
Azért az enyém tényleg informális, ugye Nagy László, az itteni egyetemnek elismert oktatója, illetve vezetője, most éppen rektorhelyettes, ő neki vannak szoros debreceni kapcsolatai, mert ő ott kutatásokat végzett az Atomba Kutatóintézetben, amellyel akkoriban, amikor ő ott volt, én is kapcsolatban voltam, mert ott dolgoztam, és akkor ott alakult tényleg informális kapcsolat. Az ő tudományterület az az atomfizika, az enyém az a részecskefizika, tehát nem ugyanaz, de találkoztunk. A másik jó ismerős pedig Néda Zoltán, aki szintén más területen statisztikus fizikával, meg hálózatok elméletével foglalkozik, de találkoztunk több alkalommal Budapesten, mind a ketten a akadémiánknak, mármint a Magyar Tudományos Akadémiának a külső tagjai, és ilyen módon kapcsolódunk egymáshoz, mert én meg jelenleg a Akadémia Fizikai Osztályának az osztályelnök helyettese vagyok.
Ennyi az adminisztratív háttérről is az ön vagy az önök tudományos pályafutásáról. Most pedig rátérnék a mai témába, mert egy nagyon érdekes téma, amelyet azt hiszem, hogy a közember nem tesz a helyére. Nagyon sokan hallottak a részecske fizika fogalmáról. Van olyan, aki csak mint egy szó, vagy egy nagyon általános fogalom ismeri, de az utóbbi évek, évtizedek egyik a tudományos ismeret terjesztésben is nagyon gyakori fogalma a részecske fizika és annak jelenlegi helyzete. Sokan hallottunk a részecske gyorsítókról, arról a bizonyos svájci részecske gyorsítóval, amelyről ön is beszélt, arról, hogy mi a jelentőség ezeknek a kutatásoknak, de igazából a közember nem tudja megérteni ezeket a bonyolult folyamatokat. De az ön előadása az még a szakemberekhez szólva is egy olyan előadás volt, amely azt hiszem, hogy egy kicsit tájékozott hallgatót is megérintett. Tehát hol tart a részecske fizika 2024-ben? Talán azért kezdjük onnan, hogy a részecske fizika mint fogalom. Mit jelent, mivel foglalkozik?
Az embereket régóta foglalkoztatta az, hogy kitekintsenek a közvetlenül észlelhető világból, tehát akár távolra, nagy méretű égitesteknek a vizsgálatára távcsöveket építettek, különböző megfigyelési formára alapozó távcsöveket, mint a fénytávcső, a rádiótávcső, és a másik irányba is, hogyha kisméretek irányába tekintünk, akkor is próbáltak egyre finomabb felbontást elérni, hogy egyre picibb részleteit megértsük az anyag működésének. Először a fénymikroszkóppal, aztán az elektronmikroszkóppal, és tulajdonképpen ezek a mai korszerű részecske gyorsítók is valamilyen értelemben az elektronmikroszkópnak a leszármazottjai, mert hogy az elektronmikroszkópban is már részecskével, az elektronnal próbáljuk pásztázni az anyagot. Hogy megértsük, hogy a legkisebb méretekben hogyan működik, mi a felépítése, és ugye ennek segítségével lehetett felismerni azt, hogy az anyag atomokból, az atomok atommagból és elektronokból, az atommagok protonokból és neutronokból, és hogy a protonok meg a neutronok is még kisebb alkotórészekből épülnek fel, ezeket kvarkoknak nevezzük, ez egy fantázia név, ha úgy tetszik, és hát a mai elméleti tudásunkat összevetve a kísérleti tapasztalatokkal azt tudjuk mondani, hogy ezek a kvarkok, meg a körülöttük lévő elektronok, ezek tulajdonképpen nem részecskék, hanem mezők ahhoz hasonlóan, mint ahogy a fény is egyfajta mező, elektromágneses mező. Csak sokkal kisebb tartományra van összpontosítva az energia ezekben a mezőkben, mint egy átlagos fénymezőben. És a részecske fizikának, amit akkor most idézőjelbe tennék, hogy részecske fizika, mert inkább mezőfizikának kellene nevezni, sőt tulajdonképpen a hivatalos szaknyelve az a kvantum mezőelmélet, amit alkalmazunk itt, annak a mai elfogadott elmélete, az a standard modell, úgy is mondhatjuk, hogy a kölcsönhatásoknak a standard modellje, és a kölcsönhatások alatt a legelemibb erőket értjük, mint az elektromágneses, az erős, ami a atommagokat tartja össze, és a gyenge erő, ami pedig a rádióaktivitásért felelős. És ezeket az erőket egy elméleti keretbe foglalja össze a standard modell, az elméleti keret, az pedig hát a kvantummező elméletnek az elméleti kerete, ahol nagyon egyszerű szabályok alapján végül is, bár az elvek egyszerűek, de maga a számítások azok meglehetősen bonyolultak, fizikailag mérhető mennyiségekre tudunk számszerű becslést adni, és a mai korszerű részecske gyorsítókkal ezeket a mérhető mennyiségeket meg lehet mérni. Ez valamilyen értelemben nagyon egyszerű kísérlet, mert részecskéket kell azonosítani a gyorsítóbeli részecskeütközések végtermékeit, és megmérni azoknak az energiáját, meg a lendületét, és ebből lehet visszakövetkeztetni arra, hogy mi történt a részecske gyorsítóbeli ütközés során.
Igen, és akkor a rádióhallgató, meg általában az érdeklődő ember felteszi magának a kérdést, nagyon szép, nagyon jó, ez a tudósoknak egy csodálatos agytorna, hogy belepróbálnak látni a lét legmélyebb részecskéibe, de mit jelent ez számunkra, mint egyedek számára, a társadalom számára, a gazdaság számára, az emberiség számára, általában az élő világ számára. Tehát egyelőre úgy érezzük sokan, hogy ez csak egy spekulatív tudomány, pedig nem.
A helyzet tisztázásához szeretnék itt egy mai másik előadásban elhangzott gondolatot felhozni, hogy a Einstein idejében az általános relativitás elmélet, vagy fogalmazok úgy, a gravitáció elmélet, szó szerint így hangzott el, hogy úri huncutság volt, és ugye az előadó aztán hozzátette, hogy a mai világunkban azonban ez az úri huncutság, hogyha nem vesszük figyelembe a hatásait, akkor nem tudunk működő helyzet meghatározó rendszer, tehát GPS rendszert építeni, mert hogy figyelembe kell venni a hatásait ahhoz, hogy a földi tájékozódásban működőképes eszközünk legyen. Na most a részecske fizikában, hogy a jelenlegi kutatás 100 év múlva mit fog jelenteni, azt nem tudjuk pillanatilag megmondani. Azt azonban elég biztosan tudjuk, hogy a korábbi évszázadnak a részecske fizikai kutatásai, azok végül is sokszor, sok alkalommal alkalmazást nyertek a hétköznapokban is. Természetesen nem minden fajta kutatás eredmény nyert alkalmazást, de például a részecske gyorsítók, azok manapság elsősorban nem a kutatási céllal épülnek, hanem gyógyászati céllal épülnek, a gyógyászatban használják őket különböző alkalmazási területeken.
Például a rákkutatásban is, úgy tudom, és gyógyításban.
Rákgyógyításban, de diagnosztikában is ugyanúgy elmondható ez a részecske azonosító rendszerekre is, hogy mondjuk egy CT felvétel, komputertomográf felvételhez a részecske fizikában kialakított eszközöket alkalmaznak, és ezáltal tudják a emberi vagy az élő szervezetet belülről vizsgálni sokkal jobb felbontással, mint bármilyen más diagnosztikai eszköz.
Várható-e a közeljövőben valami meglepetésszerű változás, új ismeretanyag megjelenése a részecske fizikában? A tudósok mindig arra törekednek, hogy egyszer eljussanak oda, vagy többször is eljussanak oda, hogy egészen különleges felfedezéseket érjenek el, vagy jobban megértsék a korábbi jelenségeket, mint addig, mert máskülönben nem lenne értelme a kutatásnak. Ezen a területen van valami, amire nagyon várnak, vagy amit nagyon szeretnének igazolni, és ami már sejtések szintjén létezik, de még konkrétan nem igazolt?
Az előadásomban elmondtam, hogy bár a standard modell, amit itt említettünk korábban, az elméleti szempontból a jelenleg ismert részecske ütközési és egyéb részecske folyamatokat nagyon nagy pontossággal leírja, és itt a nagyon nagy az tényleg több tizedes jegy pontosságú egyezés az elmélet és a mérés között. Ennek ellenére említettem azt, hogy vannak olyan biztos kísérleti megfigyelések, amelyeket a standard modell nem tud leírni. Tehát a várakozás vagy a kutatások fő iránya az most arra irányul, hogy megértsük azt, hogy például mi annak az oka, hogy mi létezünk egyáltalán.
Itt szót ejtett az anyag és az ellenanyag, antianyag fogalmáról, arról, hogy végül is itt nem egyértelmű, hogy mi a helyzet, mert hogyha anyag és antianyag kiegyensúlyozott lenne, akkor mi nem léteznénk, hanem csak kisugárzás létezne, mi pedig létezünk, és mi anyag vagyunk. Tehát itt tényleg meg kell még érteni a folyamatokat.
Így van. A másik hasonló kérdés, hogy a világegyetemben az energia, tehát a világegyetem energiájának körülbelül 5%-át adja az általunk ismert anyag, és 95%-át pedig valami olyasmi, amiről pillanatnyilag fogalmunk nincs, hogy micsoda. Azt tudjuk, hogy létezik, mert a tömegvonzó hatását azt érezzük, mármint a kísérleti berendezéseinkkel ki tudjuk mutatni, de biztos, hogy nem olyan, mint az általunk ismert anyag.
Minden csak valami ellentéteként létezhet, nem?
Szeretnénk tudni, hogy mégis mi vesz bennünket körül, és hogyha felismerjük azt, hogy mi az, ami bennünket körülvesz, annak milyen következményei, milyen hatásai lehetnek ránk nézve. Ezek olyan kérdések, amelyeknek a gyakorlati haszna a jelenben az nem látszik úgy, mint ahogy például egy részecske detektor fejlesztést lehet használni. Mondjuk Budapesten van olyan műonkamra észlelő berendezés, itt az előadásomban is beszéltem a műonkamrákról, amelyekkel mondjuk át lehet világítani a hegyeket, mert állandóan jönnek a kozmikus sugárzásban műonok, és meg lehet mondani, hogy a hegyeknek a belső szerkezete, például vulkánoknak a belső szerkezete milyen, ami a földtudósoknak hasznos információ tud lenni. Tehát, hogy nem biztos, hogy ilyen közvetlen hasznot tudnak hozni azok a felfedezések, amelyek később jönnek majd a részecskefizikában, ez majd ki fog derülni. Egy másik izgalmas dolog, ami ugye mostanában jelent meg, az a mesterséges intelligencia, és az, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása a részecskefizikai kutatásokban milyen új felfedezésekhez vezethet, ez is egy nagyon izgalmas, jelenleg felmerülő kérdés, de még közel se tudjuk, hogy mi lesz a végeredménye.
Ez különben is egy új és nagyon gyorsan fejlődő változó terület, a mesterséges intelligencia. Valószínűleg egy év múlva egészen mást, vagy ha nem is egészen mást, sokkal bővebb fogalomtárat tudnánk magunkénak etéven.
Ez így van, mindenesetre a részecskefizikával foglalkozó kutatóknak egy jelentős része próbálja meg azt, hogy hogyan lehet alkalmazni a saját kutatásaiban a mesterséges intelligenciát.
Köszönöm szépen, jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen, örültem, hogy itt lehettem.
Halkó Tiborral beszélgetek, aki a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem fizika karán, a Gábor Zoltán emlékkonferencián tartott egy igen érdekes előadást a kozmológiáról. Tulajdonképpen egy rövid kozmológia történeti áttekintést hallottunk, és a tudományág jelenlegi helyzetéből is megosztott velünk néhány ismeretet, de hát ez egy olyan tág téma, hogy nyilván egy 20-25 perces előadásban nem lehet elmondani. Tehát Halkó Tibor ezen a területen régóta dolgozik, de hát arra kérem, hogy mondja is el, hogy pontosan milyen intézmény képviseletében tartott előadást.
Jelenleg én a Bábes-Bolyai Tudományegyetem úgynevezett STÁV intézetében vagyok kutató.
Csillagintézet?
A Csillagintézetben vagyok kutató, lényegében a Csillagintézetben.
Hát a kozmoszról beszélt, kozmológiáról, de mi hajlamosak vagyunk a kozmológiát az asztronómiával összekeverni. Rokon tudományok, de nem ugyanaz. Világosítson fel, mi a különbség, mi az átfedés a kettő között?
Tehát a két tudomány nagyon össze van fonva jelenleg. A kozmológia egy tudomány, amelyik a világegyetemet tanulmányozza, mint egy objektum. Tehát éppen úgy, ahogy az atomfizikában mi az atomokat tanulmányozzuk, és minden atomnak megvannak a tulajdonságai. A kozmológiában az univerzumot mind egy atomként tekintünk. Az atomnak megvannak a saját tulajdonságai, megvannak a saját struktúrája, megvannak a komponensei, és ez a helyzet az univerzummal is.
Mikrokozmosz és makrokozmosz.
Pontosan, makrokozmosz. De itten meg szeretném említeni az alapvető különbséget az atomok világa között és a kozmológia között. Ha az atomok nem változnak, mindig ugyanazok, az univerzum vagy a makrokozmosz állandóan változik. Egy időben fejlődő rendszer. Az univerzum tegnap nem volt olyan, mint ma, és holnap is különbözni fog a jelenleg és a múltbeli univerzumtól. És véleményem szerint ez adja meg az érdekességét ennek a rendszernek. A fejlődés és a változás.
Maga az univerzum is változik, de változik az ember látásmódja, az, ahogyan az univerzumot tekint, ahogyan ismeri és ahogyan próbálja megérteni. Tehát azáltal is változik, hogy mi, mint az univerzumot megérteni próbálók, változunk a magunk tudásában az univerzumról. Tehát kettős tényező által változik a kozmológia tudománya. Maga az univerzum és a mi tudásunk róla.
Igen, igen, pontosan ez így van. Ami az univerzummal kapcsolatos tudásunkat illeti, itten óriási változásokon mentünk át a történelem folyamán. Általában mondjuk az ókortól egészen kb. 1927-ig az alapvető paradigma az volt, hogy az univerzum változatlan, nem változik időben. Ezt a modellt talán a legjobban Kant, német filozófus fejlesztette ki egy híres munkájában, az égnek a története. Ez a paradigma dominálta az ismeretünket, a tudásunkat egészen körülbelül 1927-ig, mikor Edwin Hubble, amerikai csillagász, egy óriási felfedezést tett, és pedig az, hogy az univerzum időben változik. Az univerzum egy dinamikus rendszer, és nem csak egy kis skála dinamika van jelen, hanem egy globális dinamika, amelyik az univerzumot és annak fejlődését jellemzi. És ez bevezetett egy másik alapvető konceptus a kozmológiában, és pedig az univerzumnak a, mondhatnám, a történelmi fejlődése, időbeli fejlődése, és ez a konceptus kb. 100 éve jelent meg. Addig egyáltalán nem létezett, és a legtöbb csillagászok, fizikusok, vagy éppen filozófusok nem is gondoltak erre. Ez egy teljesen új felfedezés volt, teljesen megváltoztatta ismereteinket a természetről, és ez a folyamat még jelenleg is folyik, mert rengeteg új adat jelenik meg, rengeteg új információ, és ezeknek az interpretációja egészen új fejleményeket is vezetett be a mi megértésünkben.
Többféle felmérés van arról, hogy a mi ismeretanyagunk a világegyetemről vajon a valós tényeknek hány százalékát fedi? Tehát mennyit ismerünk a világegyetem folyamataiból százalékban kifejezve, és ezek az ismeretek mennyibe vannak benne a tudományos tudatban, de a köztudatban is. És itt tulajdonképpen el is hangzott az, hogy csak néhány százalékot ismerünk magából a világegyetemről, és azok a részletek, amelyeket ismerünk is, nem biztosak. Lehet, hogy rövid időn belül majd leváltja ezeket az ismereteket más ismeretek sora. Tehát végül is az elején vagyunk a megismerésnek, nem? Még akkor is azt mondjuk, hogy a 21. század embere az nagyon fejlett és nagyon ismeri már a saját környezetét. De mégiscsak az elején vagyunk, így van-e?
Igen, ez teljesen így van. Számokban is ezt meg lehet magyarázni. A jelenlegi tudásunk szerint mi kb. 5%-át ismerjük az univerzumnak, a természetének, vagy az anyagának a tulajdonságait.
De honnan tudjuk, hogy 5%, hogyha nem tudjuk, hogy mennyi maga az univerzum? Tehát ez is csak egy felbecslő szám. Azt mondjuk, hogy 5%, mikor nem tudjuk, hogy mennyi a 100%. Akkor mihez hasonlítjuk?
Igen. Tehát ez egy érdekes feltevés és érdekes kérdés, de a választ sok mérés és sok tudományos elmélet megmagyarázza. Először is mi tudjuk, hogy mennyi az univerzumnak az összanyag, az ösztömege. Ezt tett rengeteg megfigyelés és elmélet megmondta nekünk. Na most már, ebből a mennyiségből körülbelül 5% az, amelyiket mi baryonikus anyagnak nevezünk. A baryonikus anyag az az anyag, amelyik atomokból, elektronokból és jól ismert anyagból áll. Ha a baryonikus anyag csak 5%-a az univerzumnak a tömegéből, a maradó 95% miből áll? Ez egy kérdés, ez nyitott kérdés a kozmológiából, és sajnos a válasz az, hogy mi nem tudjuk. Ez a 95% két komponensből állhat. Vagy az egyik, amely kb. 70% az úgynevezett fekete energia, és a 25% az úgynevezett fekete anyag. De bizonyos szempontból ez a szétválasztás aránylag formális, de anélkül, hogy ezeket a technikai kérdéseket mélyebben elemezzük, aránylag biztosan állíthatjuk, hogy az univerzumnak a összetételének csak az 5%-át ismerjük.
Van esélyünk arra, hogy megismerjük a teljes univerzumot? Én azt mondanám, hogy nincs, mert az univerzum folyamatosan változik, bővül és átalakul, és mi csak folyamatosan utána megyünk a változásoknak. Lehet, hogy a különbséget lehet csökkenteni az abszolút és a tényleges között. Tehát ha mondjuk úgy, hogy a 100% és a között, amit mi elkönyvelünk, mint megismertet, megértettet és felhasználtat. Mert ez is lényeg, hogy mi, amit felhasználunk, abból, amit tudunk.
Én optimistább lennék ebből a szempontból. Persze, hogy ez a feltevés is igaz lehet, de remélem, hogy a jövő segíteni fog, hogy sokkal többet tudjuk meg ezekről a kérdésekről. Létezik az úgynevezett fekete anyagnak a kérdése, amelyikkel kapcsolatban rengeteg kísérleteket végeznek el jelenleg, és végezni fognak a jövőben. Úgyhogy ebből a szempontból létezik egy nagy valószínűség, hogy sokkal többet fogjunk megtudni. A fekete energiának a kérdés egy kicsit komplikáltabb, mert ez főleg kozmológiai szinten jelenik meg, tehát a nagy távolságú univerzumnak a tulajdonságait kell figyelembe venni. De itt is rengeteg kísérletet terveznek, rengeteg kísérletet fognak végrehajtani, úgyhogy én optimistább lennék, főleg figyelembe véve a kísérleti csillagászatnak és kozmológiának az erőfeszítéseit. Persze, jelenleg nem lehet egy abszolút választ erre a kérdésre, de reméljük, hogy mégis a jövő segíteni fog abban, hogy jobban megértsük a világegyetemet.
Itt arról beszélt, hogy lehet, hogy a közeljövőben minden, amit itt elmondott, érvénytelenné válik, de hát amióta a tudomány létezik, mindig ez volt a feltételezéseknek a zöme, és ugyanakkor a világ keletkezése az a legfontosabb kérdésünk, ugye, mert a tudomány és a hitek világa is ezt akarja megmagyarázni. Itt bemutatta a már régóta úgymond vezető elméletet, a Big Bang elméletet, azaz az ősrobbanás elméletét, amely a világegyetemet egy ősmagból, egy robbanás által képződött alakzatként írja le, amely tágul és aztán ismét szűkül és implózió, önberobbanás által lezárul megint a folyamat, amely lehet aztán újból elkezdődik. De hát azt mondta, hogy ez az elmélet is jelenleg még a legelfogadottabb, de lehet, hogy ezt is le fogja váltani valami egyéb. Mi például?
Remélhetőleg a fizikusok mindig abban reménykednek, hogy új adatok jelennek meg, és ez új elméletekhez fog vezetni, és ez meg fogja változtatni az ismeret a világról. Jelenleg léteznek a James Webb teleszkópnak roppant érdekes adatai, amelyek bizonyos szempontból megkérdőjelezik a Big Bang elméletet, az ősrobbanásnak az elméletét. Egyelőre ez csak inkább kvantitatív szinten jelenik meg. Tehát az alapvető kérdés, amelyik megjelenik ezekből a megfigyelésekből, az, hogy a galaxisok sokkal gyorsabban jelentek meg, mint mi elvártuk volna tőlük. A legegyszerűbb magyarázat ennek az, hogy az univerzum régebbi, öregebb, mint mi gondoltuk. De mondjuk hozzáteszünk 1 milliárd évet, ami számunkra óriási időintervallum, de az univerzum korának a szempontjából nem túl sok, akkor ezeket a megfigyeléseket meg lehet magyarázni. Ez az egyik perspektíva. A másik perspektíva az lenne, hogy valami lényeges megérthetetlen van a Big Bang elméletben. Jelenleg erre nem lehet egy biztos választ adni. A fizikusoknak és a kozmológusoknak a többsége gondolom nagyon szeretné, ha valahogy a Big Bang elméletet tévesnek bizonyítanák, mert akkor lenne, mint dolgozzanak. Ez azt jelenti, hogy új elméleteket kell kidolgozni.
Elnézést, tehát akkor ön szerint az a lényeg, hogy dolgozzanak, vagy az a lényeg, hogy megismerjék a valóságot? Mert hogyha az a lényeg, hogy dolgozzanak, akkor a munkatárgya elveszett.
Igen, persze meg kell először is ismerni a valóságot, de ezt nem tehetjük meg munka nélkül. Tehát, hogy megismerjük a valóságot, mi kell, hogy dolgozzunk. Minél többet dolgozunk, gondolom, hogy annál jobban tudjuk megérteni a valóságot is. De létezik ez a nagyon egyszerű megoldás. Az univerzum egy kicsit öregebb, mint gondoltuk, ami nagyon egyszerű kvantitatív változásokra vezethetne. És van ez a sokkal érdekesebb perspektíva, hogy lényegében mindent, amit tudunk az univerzumról, talán nem helyes. Hogy a második perspektíva sokkal több munkát igényelhet, ez igaz. És hogy ez a munka egy új értelmezéshez vezethet, ez persze egy nagyon érdekes perspektíva, de még nincsen válaszunk ezekre a kérdésekre. De ahogy tetszett megemlíteni, a lényeg az, hogy valahogy sikerüljön a univerzumnak a struktúráját, létezését és megjelenését megmagyarázni.
Hát szerintem az emberiség akkor fogja tudni az univerzum, a világegyetem létezését, lényegét és értelmét megmagyarázni, ha túléli a világegyetemet, már pedig túlélni nem fogja az emberiség a világegyetemet, ezért megérteni sem fogja.
Ez egy úgynevezett agnosztikus perspektíva, amelyeken azon alapul, hogy lényegében a természet vagy az univerzum ismeretlen. Ez inkább egy filozófiai kérdés, roppant komplex, de mi az ismereteinket bizonyos megfigyeléseken alapítsuk. Ezek a megfigyelések egy bizonyos modellt adnak. Egy bizonyos modell szugerálnak, ebből a modellből mi felépítsük a mi víziónkat, a Weltanschauungot, az univerzumnak a megértését. Tehát ha mi tisztán megfigyelésekre alapítsuk a mi tudásunkat, akkor azt mondhatnám, hogy nekünk egy elég jó értelmezésünk van a világegyetemről. Ha ezeket a megfigyeléseket bizonyos szempontból nem fogadjuk el, vagy tévesnek értékeljük, akkor persze, hogy ez az agnosztikus interpretáláshoz jutunk, hogy lényegében nem tudhatjuk meg soha, mi a természetnek a lényege.
Szerintem nem is szükséges megtudnunk, mert akkor érdektelenné válik a természet, és mi magunk érdektelenné válunk a természet számára.
Tehát igen, igaza van ebből a szempontból, teljesen megértem ezt az álláspontot, de ahogy már említettük, mi nagyon keveset tudunk jelenleg az univerzumról. Talán hosszú évszázadok fognak eltelni, ameddig mi meg tudjuk magyarázni a fekete anyagnak a kérdését, a fekete energiának a kérdését. És ezen kívül van egy alapvető kérdés, és pedig, hogy miért és hogyan történt az ősrobbanás. Valószínűleg ez a fizikának, és ide hozzáadhatnám a filozófiának és a teológiának az alapvető kérdése. Mi az anyagnak az eredete? Mi az a folyamat, amely kezdett az anyagot életben hozta? Hogyan született az univerzum? Mi nem tudjuk, mi volt az ősrobbanás előtt. Sok elmélet létezik, sokan beszélnek bizonyos vákuminstabilitásról. Létezhet egy végtelen ciklus, amelyikben az anyag megjelenik, eltűnik, univerzumok megjelennek, és így tovább. De ez a kérdés még nem ismert, és alapvető fontosságú nem csak a fizikában, hanem a filozófiában és a vallásokban is.
Mindezekben a legfontosabb talán a kérdés és nem a válasz. Mert a kérdés az, ami szellemi munkába késztet bennünket, nem a válasz.
Igen. Tehát persze minden kérdésre mi szeretnénk találni egy választ is. Erre a kérdésre az univerzumnak az eredetének egyelőre nincsen semmiféle jó válasza, de a kérdés fent marad, és sok perspektívából gondolhatunk rá. A jövő valószínűleg segíteni fog az adatok erre a kérdésre is. Nem vagyok biztos, hogy valaha választ fogunk találni, de talán megközelíthetünk egy bizonyos értelmezést, amely közelebb fog hozni az univerzum eredetének a megmagyarázásához.
Köszönöm szépen!
Szívesen!